Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged az új napért. Köszönjük, hogy felhoztad ránk a napot, hogy gondod volt ránk éjszaka, hogy amíg mi aludtunk, te akkor is gondot viseltél előre a világról, hogy nem szűnsz meg ránk figyelni. Köszönjük ezt a minden képzeletünket felülmúló odafigyelésedet, nem is fér a fejünkbe, hogy ezt te hogy csinálod, csak csodálni tudunk, tisztelni, mint nálunknál sokkal nagyobbat, bölcsebbet, hatalmasabbat. Áldunk téged, hatalmas Isten, hogy nem csak a hatalmadat mutatod, hanem a szeretetedet is. Köszönjük, hogy elképzelhetetlen a te szereteted is. Olyan nagy dolog, Urunk, hogy ebben mi is beleférünk, hogy ilyen nagy. Kérünk, hogy adjál nekünk készséges szívet, hogy készek legyünk most veled lenni, hogy készek legyünk elcsendesedni, hogy készek legyünk meghallani egészen személyesen, amit nekünk üzensz. Kérünk is, Urunk, hogy hadd lehessen egészen személyes mára az az útra való, amit tőled kapunk. Ez is olyan nagy csoda, hogy meg tudod tenni. Kérünk, hogy szent lelkeddel munkáld ezt. És tedd a szívünket készségessé abban is, hogy megcselekedjük, amit megértünk. Urunk, ments meg minket a hiába való Isten tisztelettől, amiből nem következik semmi, ami által nem változik semmi. Segíts, Urunk, hogy hasonl ránk a te jelenléted, hasonl ránk az imádság, hogy előtted vagyunk és elcsöndesedünk. Formálj bennünket, oda nyújtjuk magunkat a te kezedbe most, úgy olyan a keresztségben a kisgyermeket oda nyújtottuk feléd, úgy nyújtjuk mi magunkat és szívünket, lelkünket oda. Tisztíts meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom, kiváltképpen a második versnek egy részletét fogom kiemelni, de az egész részt olvasom. Kérlek benneteket, hogy leülve, figyelmes szívvel hallgassátok, hogyan szól hozzánk Isten igéje Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írott második leveléből, a 9. részt olvasom előttetek. A szentek iránti szolgálatról fölösleges írnom nektek, hiszen ismerem készségeteket, amely miatt dicsekszem veletek a makedónoknak, hogy akája tavaly óta készen áll, és hogy a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. De mégis elküldtem a testvéreket, nehogy a veletek való dicsekedésünk ebben az ügyben hiába való legyen, hanem, amint megmondtam, készek legyetek. És ha velem makedónok érkeznek, és felkészületlenül találnak titeket, valamiképpen szégyent ne valljunk mi, hogy ne mondjuk ti ebben a bizodalmunkban. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, hogy menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem mint kényszerű adomány. Tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezően osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk háladás szül Isten iránt. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat háladásra is indít Isten iránt. Mert te szolgálat eredményességért dicsőítik majd Istent. Azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Szeretett testvéreim, nem az adakozásról fogok beszélni, ismeritek az adakozásról való gondolkodásomat, az a liturgiában sincs nálunk, múlt héten tudom, hogy volt, de nincsen benne, mert azt gondolom, hogy úgyis mindenki ad szívből, akit Isten erre indít, a többi meg úgyse számít. Úgyhogy nem erről beszélek, és nem erről készültem, hanem arról szeretnék közöttetek beszélni, hogy itt van Isten köztünk, ahogy a 165. énekben szoktuk is énekelni. Hogy Jézus itt van köztünk. Mert sokszor felsóhajtunk így talán többetek is, hogy de jó lenne, ha Jézus itt lenne. De jó lenne, ha más prédikál, mondjuk Jézus, az azért jobb lenne. De jó lenne, ha ő beszélne velem személyesen, ha ő lelkesítene, akkor hogy fellelkesednék, ha tényleg ő lenne itt. Én is szoktam így kiáltani. De arról szeretnélek meggyőzni benneteket, hogy Jézus itt van köztünk. Sőt, arról szeretnélek meggyőzni benneteket, hogy Jézus nem hagyott minket magunkra, ahogy a János evangéliumának 14. részében ígér is, nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok. Jézus ezt az ígéretét is betartotta, nem is beszélve arról, amit a keresztelőben hallottunk, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hadd idézzek föl egy szép pillanatot, ami tanított erre 25 évvel ezelőtt. 25 évvel ezelőtt volt egy zenekar, amivel jártuk az országot, misszionáltunk, a mi gyülekezetünkbe is zenéltünk ezzel többször, és volt egy fiú, akinek akkoriban még ez furcsaság volt, fülbevalója volt, az is furcsa volt, hogy egészen föl volt nyírva a haja, fönn volt pár szál haja, az is bezselézve, ugye elég kemény fiú volt, és hát nálunk konfirmál, de hát úgy látszott, hogy ezt úgy nem gondolja komolyan. Igazából nem is nagyon hitt Istenben, nem is tudtuk, hogy mit gondol magába, Szabolcsnak hívták. És egyszer egy zenekari próbánk volt, aminek az elején mindig volt áhítat és imádság, és valahogy oda keveredett, hamarabb jött az esti istentiszteletre, és oda keveredett a próbára, és jól érezte magát, és mondtuk neki, hogy tudod mit, akkor jövő alkalommal te hozzál egy igét nekünk. És testvéreim, ez a Szabolcs egy hét múlva a próbára hozott nekünk egy igét. És ez az ige, ez volt, amit felolvastam. A ti buzgóságotok másokat is magával ragadta, Károléban így van, az új fordításban így van, a ti buzgóságotok magával ragadta a többséget. És testvéreim, akkor tanultam meg, hogy Isten általunk van jelen. Hogy mit jelent az, hogy egy fiatalember úgy érzékelte Istent, hogy látta a hívőkön, látta egy közösségen a buzgóságot, és ez a buzgóság őt is megragadta. Erről beszélt. És utána tényleg változott is. Szabolcs arra tanított engem, hogy az Úristen rajtunk keresztül van jelen, és a mi buzgóságunk, ha nem is mindenkit, de a többséget magával tudja ragadni. Aztán tanultam mást is, és ezért tetszik az új fordítás. Azt gondoltam fiatal teológusként, amikor az Örmezei lakótelepen elkezdtem munkálkodni, és már láttam a márványtáblában a nevemet nagy becsvágyal, hogy majd ott lesz, mint alapító lelkész, és fú, de nagy dolog lesz majd itt. És majd az én lelkesedésem, ahogy Jézus iránt lelkesedek, az egész 10000-es lakótelepet meghódítja, és általam Krisztus nagy dolgokat tesz majd Örmezőn. Az első alkalmon, már meséltem többször, nektek 18-an voltak, és 7 éves szolgálatom után, amikor elköszöntem tőlük, akkor is 18-an voltak. Úgyhogy se márványtábla nincs azóta, se a 7 év után nem történt nagy dolog, mert a lelkesedésünk nem mindenkit ragad meg, és az Isten munkája bennünk mindezeket. Ez egy nagy titok, nem automatikus, de azt mondja, a ti buzgóságotok, mondja a korintusiaknak, magával ragadta a makedónokat, megérintette őket. Testvéreim, mielőtt ezt kifejteném, előttetek muszáj egy dologról még beszélnem, mert létezik ennek egy inverze, egy fordítottja, létezik egy alattomos ördögi kör is. Egy olyan ördögi kör, amiben képesek vagyunk egymásban kioltani a lángot, mert visszafele is működik a dolog. És még mielőtt ezt is elmondanám, egy fontos dolgot hagy mondjak, hogy félre ne értsetek. Hadd hangsúlyozzam, hogy nagyon-nagyon jó dolog, amikor hívő, templomba járó emberek, akár régóta hívő emberek, őszintén elmerik mondani, felmerik tárni a másik előtt, hogy lelki szárasságban vannak, most nem éreznek Isten iránt semmit, hogy a mély hitük is megrendült, hogy akár Isten létében is kételkednek. Egy konfirmandussal a hétvégén erről beszéltem, hogy ő attól fél, hogy ő benne van kételkedés, hogy nincs Isten, és így hogy merjen konfirmálni. Néha ez előveszi. Mondtam neki, hogy néha engem is. Mert előfordul mindegyikünkben, aki egy picit is gondolkozik, egy-egy nehézség, egy-egy történés kapcsán, hogy tényleg igaz a hitem? Ezt mindig újra és újra az ember átgondolja magában. És van olyan testvérem, amikor nem érzünk semmit, amikor úgy érezzük, hogy üresen gonganak az imáink, hogy olvassuk az igét, de nem érint meg bennünket. Tehát azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó, és hiszem, hogy ilyen a mi közösségünk is, ahol ezt el lehet mondani. Én magam is törekszem erre példát adni. Kérdezzétek meg Jutkát, mit mondtam neki ma reggel, vagy kérdezzétek meg a tanítványság kérdéssel járó csoportomat, hogy ott mit mondtam a misszióval kapcsolatban, mi van bennem. Vagy kérdezzétek meg a presbitereket, hogy egyel ezelőtti presbiteri gyűlésen hogy tártam föl a saját küszködéseimet. Rendben van ez, ezt el lehet mondani. De az ördögi kör ott kezdődik el, hogy ez huzamos lesz, és általános. Figyeljétek meg, hogy le is tudjuk húzni egymást, ha egy munkatársi megbeszélésen mindenki azt mondja, hát már nem imádkozom egy hónapja, hát már egy éve nem nyitottam ki a Bibliát. Vagy egy bibliaköri alkalommal mindenki úgy, hogy rosszul vagyok, nincs hitem, el vagyok fáradva, semmi kedvem, Hogy le tudjuk húzni egymást, akkor, amikor a magunk negatívumát visszük huzamosan bele egy közösségbe, folyamatosan. Folyamatosan és huzamosan. És nem is ez a baj, mert mondom még egyszer, őszintének kell lenni, hanem azt értsük meg, hogy az ördög lesben áll, alattomosan, mint egy ragadozó. Megbújik. Azt hiszük, hogy már nincs is, már elfeledkezett rólunk, már nem is jön, de várja a pillanatot, amikor lecsaphat. És ezek azok a pillanatok, amivel le tud csapni ránk, és egy közösségre is. Ez az, amikor el tud indítani egy olyan folyamatot a türelmes, elszánt, ragadozó várakozásával, Biblia is beszél, mintha oroszlán lenne, hogy a többieket megmérgezzük, és a hitében megrekedt, keserű, kétkedő, cinikus hang általánossá válik. És testvéreim, nem a levegőbe beszélek, és nem elsősorban a mi gyülekezetünkről, de láttam én már ilyet, és látom sokszor az egyházban is ezt, látom azt, amikor lelkészek összejönnek. Ne értsük ezt se félre, sok áldás van. Nem, a legutóbbi lelkész összevetelen is rengeteg áldást kaptam, sokat tanultam. A húsvétom abból épült föl, amit ott tanultam a lelkésztársaktól. De bizony van olyan, hogy lelkészek vagy egyházi emberek összejönnek, és ez a cinikus, elkeseredett, kétkedő, keserű hang általánossá válik. És beindul az ördögi kör. Mindenről semmi nem működik. Mondjuk a magunk malmát, és lehúzzuk vele a többieket. Tehát vigyázzunk, mert ez a példa is ragadós, fertőző lehet. Ahogy angyali kör is van, és ragadós lehet az, ha valaki Istennel valami szépet megél, és azt megosztja a többiekkel. Na tegyük mindezt félre, és hagyd mondjam el tehát, hogy van itt Isten köztünk, általunk. Úgy tehát, hogy van egy angyali kör, hogy egy bizonyságtétel, hogy egy lelkes szó, egy hitből fakadó vigasztalás, egy mosoly, egy ölelés, amiben ott van Krisztus, végtelenül meg tud gazdagítani bennünket, és fel tud buzdítani bennünket a hitben. Biztossá tud tenni, buzgókká tud tenni. Hadd mondjam, hogy számomra Gyurinak és Móninak az élete, az, hogy ők megkeresztelkedtek, ez azt jelenti, hogy itt van általatok Isten köztünk. És itt van azok által is, akik itt voltak takarítani a templomot. Nem sokan voltak. Itt van akkor is, amikor látom a virágokat kijönni a kertben, és tudom, hogy kiültette őket. Itt van közöttünk akkor, amikor gyerekek összejönnek kertészkedni, és azt mondják, hogy az Isten háza körül valami szépet és jót csinálunk. Itt van közöttünk akkor, amikor felhív valaki, hogy hogy vagy. Itt van, amikor rám mosolyog valaki, és tényleg komolyan mondja, hogy áldás, békesség. Egyébként néha azt kéne rám mondani, amit a egyházunkkal nem ismeretes emberek mondnak, próbáljátok ki valakinek azt mondani, hogy áldás, békesség, mit fog rám mondani? Egy nem református ember, mit mond rá? Kérdezem. Szerintetek mit mond rá? Biztos nem, hogy Istennek dicsőség. Mit mond rá? Mánás édesség, azt az mondja, aki már református, de aki nem az, mit mond rá? Azt mondja, próbáljátok ki, azt mondja, köszönöm. Meg komolyan vette. Mondtam neki, áldás, békesség, köszönöm. Nem egyszer volt ilyen, próbáljátok ki. Szóval egy áldás, békesség is lehet az Isten jelenlétek közöttünk, ha szívből való, és számtalan dolog, testvéreim. Tudjuk azt, hogy valóban ez a buzgóság szó fontos a hitünkben, hogy buzgó hívők legyünk. Régi ez szó, tudom. De szeretném megszerettetni veletek. A 2. Korintusban ez a szó 8-szor fordul elő, buzgó, és ennek sokféle rokonértelmű szava másképp is. A korintusiak hite buzdító volt mások számára, és ez a hit, ami tőlük tovább terjedt, itt jön az érdekes, tőlük az ő buzgalmukra hívők lesznek mások, és aztán Pál apostol azoknak a másoknak a hitével buzdítja őket. Értjük a kölcsönösséget, hogy az én hitem által felbuzdul a Sanyi, és a Sanyi hit által felbuzdulok én. Én rámosolygok a keresztmamára, és a keresztmamám visszamosolyog rám. Ez így működik a hitünkben, hogy mosolygunk, és mosolyt kapunk, hogy hitet adunk, és hitet kapunk. Kölcsönös bizonyságtételről van szó. Tudjuk azt, testvéreim, hogy egyébként az egész második korintusi levél arról szól, azért van itt az adakozásról ennyi szó, mert Pál apostol gyűjt a jeruzsámbeli gyülekezetnek, ahol nehézségek, éhínségek lesznek, és megpróbálja összefogni a keresztényeket, azért is, hogy példát adjanak, hogy tényleg vannak Jeruzsálemen kívül is hívők, és ezt az adományt elvihesse a jeruzsálembeli hívőknek. Mert Pál is tudja, hogy a jó példa ragadós, ez az angyali kör, és ez az, testvéreim, a kereszténységet így elterjesztette. A buzgó keresztények tudnak csak misszionálni. Azok, akiknek az életében ott buzog a forrás, akiknek a szíve tele van Jézussal, akinek van miről beszélnie, akinek a mosolya hiteles, nem az amerikai fogkrém mosoly, hanem valóságos belülről fakadó mosoly. És ez ragadós. És testvéreim, így terjedt el a kereszténység. Többször említettem már, hogy olvassuk otthon a Vó Vadis című regényt. Szégyellem, de most olvasom egybe először a gyerekeinkkel együtt. És rácsodálkozunk arra, hogy milyen szépen leírja ez a regény, hogy Rómában hogy terjedt a kereszténység is. Hogy lehet az, hogy még a kereszténység ellenségeit is meg tudta hódítani ez a hit, hogy ilyen gyorsan elterjedt Európában. Miért? Mert ez a buzgóság olyan példa volt, ami másokat is magával ragadt. Tudunk-e így gondolni Rákos keresztúra, hogy nem nagy missziói rendezmények, azok is jók, bár egyik kapcsán se tért be senki a mi gyülekezetünkbe, de jók, mert megmozgat minket. De nem a nagy missziói rendezvények, kampányok, plakátok, nem tudom mi segít, hanem a mi személyes életünk, mert benned Isten van jelen a munkahelyeden, az osztályodban, a házban, ahol laksz. A buzgóság, a buzgó szeretet, a közösség és a tisztaság, ami meghódította a koszos, zűlött római birodalmat, amiben sok szép is volt persze. Testvéreim, ma, amikor szörnyűködünk ezen a világon, hogy hogy áll, én magam már biztos öregszem, rengeteget szörnyűködök. Most eljött a mi időnk. Mutassátok meg, hogy mit jelent tisztán élni. Tisztán együtt járni egy fiúnak, meg egy lánynak. Tisztán beszélni, mondom magamnak először. Tiszta házasságban élni, mondom magamnak először. Boldogan nyugdíjasnak lenni. Tisztán választani. Tisztán tenni mindent. Ütött az óra. A mi tisztaságunk már feltűnő, mert a világ nagyon mocskos. Ez az a tisztaság, ez az a buzgóság, ez a közösség, ez az erő. Nem is beszélve a megbocsátásról, testvéreim. Nem is beszélve a megbocsátásról. Megbocsátani, ahogy a regénynek az egyik hősét, főhősét, a megbocsátás fogja meg, hogy ő, aki ellenség, a keresztények megölhetnék, eltehetnék lábaló, bármit tetnék, ehelyett gyógyítják. és megbocsátanak neki. A megbocsátásnak ereje van, testvéreim, és ez az a buzgó erő, a belőlünk felbuzgó Jézusi szeretet, ami meg tud hódítani másokat is, de nem mi csináljuk, hanem Jézus bennünk. Milyen szép tehát ez a szó, buzogni a forrás tud, úgy szokták mondani, a felbuzgó forrás. Milyen szép a magyarban ez. Hát ez a forrás buzog fel bennünk minden alkalommal, amikor Jézusról bizonyságot teszünk. Testvéreim, olyan nagy szükségünk van rá, hogy mások példája, bizonysága, lelkesedése, szolgálata bennünket is buzdítson és fellelkesítsen. Sőt, a régebb óta hívőket egy-egy friss hívőnek a bizonyságtétele, szolgálata, lelkesedése helyére tud zökkenteni, vissza tud zökkenteni pályára, hogy miért is indultam? Hát nem ez volt? Nem ez volt, amiért hívő lettem? Nem így indult minden? Milyen jó látni a friss hívőknek a szeretetét, buzgalmát, mennyire sokat tud adni a régi hívőknek az ő lelkesedésük. Lelkesedni kis és nagy betűkkel. Nagy betűvel, mert az emberi lelkesedés, testvéreim, az tudjátok milyen. Hol fenn, hol len, legalábbis én ilyen vagyok. De a Szentlélek, a nagybetűs lelkesedés együtt, ami emberi lelkesedésünkkel együtt hatalmas erővel tud hatni. Higgyétek el, másképp nem terjedt volna el a kereszténység, ha nincsenek olyan transzparensei Istennek, mint remélem, hogy mi vagyunk. Mert Jézus itt van, szól hozzánk és buzdít bennünket. Ha Jézussal akarsz találkozni, gyere templomba. Mert ő bennünk van jelen Szent Lelke által, és az egész gyülekezetet áthatja. Testvéreim, mindig csodálkozom azon, valaki azt mondja, hogy nem akar templomba járni, ő otthon hisz. Nem tudom, hogy lehet otthon hinni. Lehet egy ideig. De milyen, vagy lehet, hogy én vagyok gyenge, de olyan mélyen szükségünk van arra, hogy mások lelkesedése, buzgósága, hite, bizonságtétele, szolgálata bennünket is lángra lobbantson, mert anélkül nem megy, ahogy a híres magyar filmben énekelték egy gatyában, egyedül nem megy. Egyedül nem megy, testvéreim. Két oldal van a lelkesedésnek, az egyik, hogy mi kapunk másokon keresztül Isten jelenlétéből, a másik oldal pedig, hogy mi adunk. Csak nagyon csendesen kérdezlek meg benneteket. Mikor lelkesítettetek föl egy másik hívőt? Mikor volt bennünk, akár betegségben, akár örömben, akár templomban, akár templomon kívül, annyi lelkesedés, hogy ettől a másik szíve lángra lobbant? Mások bizonyságtétele, mozdulata, élete bennünket is hív, és a mi buzgóságunk, a mi szolgálatunk másokat is hív. Adni egymásnak, szolgálni egymás felé, felbuzdulni mások hite által, forráshoz vezetni másikat. Pál apostol nem csupán a jeruzsálembelieken való segítés miatt ír így. Ahhoz kár volt ekkora levelet írni. Megírja, adjatok ennyit és ennyit, gyűjtsétek össze, ekkor és ekkor jövök, viszem tovább. Ehhez kár ilyen hosszú levelet írni. És még csak nem is azért írta Pál apostol ezeket a sorokat, hogy megtanítson arra, hogy hogy kell adakozni, mit jelent az adományozás. Hanem azért írta ezt a levelet, hogy felmutassa annak erejét, hogy mit jelent kölcsönösen egymás fele szolgálni. Rácsodálkoztatni, hívni az akkori keresztényeket, és így minket ma is, hogy mit jelent az egymásnak való odaadás. Nagyon erőteljesen, talán túlzásként is fogalmazva, mit jelent, hogy én magamat egészen átadom a te szolgálatodra, hogy magamat adom neked, így, ahogy vagyok, itt vagyok, és csak érted vagyok. Testvéreim, ahogy Pál apostol a korintusiaknak írja az első levélben, amikor a Krisztus testről beszél, azt írja, kölcsönösen gondoskodnak egymásról a tagok. Kölcsönösen gondoskodnak. Hány szép példáját láttam az elmúlt években itt közöttünk, ahogy magatoktól, csak úgy szeretetből, odaadásból, Krisztusban gondoskodtatok egymásról, figyeltetek egymásra. Milyen nagy dolog ez, áldott legyen minden kéz, minden száj, minden fül, minden láb, minden szív, aki így indult a másik fele. Vagy ahogy Jézus a lábmosás után tanítja az ő tanítványok, akik egészen megdöbbennek, hogy mi történik, hogy rabszolgamunkát végez Jézus, és megmossa a lábukat. És azt mondja nekik, ha tehát megmostom a ti lábatokat, én az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. És ez közel sem azt jelenti, hogy lábat kell mostunk, bár azt is ki lehet próbálni, hanem azt jelenti, hogy odaadod magad a másiknak, akár rabszolgaként, hogy szolgálj neki. Vagy amikor a rómaiaknak írja Pál apostol, hogy amikor vágyakozik feléjük, hogy együtt nyerünk vigasztalást nálatok, egymás hite által, a tietek és az enyém által, a kölcsönösség. Testvéreim, nagyon-nagyon jó dolgom van, mert nem mondhatom el, hogy lelkipásztorként én adom a hitet nektek, ti megkapjátok, hanem tőletek kapom. És nem egy testvérem van itt, sőt rengeteg és számtalan, akinek az életéből én is kapok. Ezt a kölcsönösséget lelkészként is megélhetem. És ez nagyon nagy ajándékotok felém, és köszönöm. Éljük meg egymás felé minél jobban, ne szégyeljük a bizonságtételeinket, az örömeinket, ne spóroljunk a mosolyokkal, a kedvességgel, az odafigyeléssel, a kérdezéssel. És Péter a Súmás megjegyzésében meg azt mondja, mindenek előtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. És hogy miért mondtam el mindezeket nektek? Azért, testvéreim, mert tanultam. Múlt héten a fiataloktól tanultam, akik ott voltak a konfifi táborban. Ők tanítottak engem, és az ő szolgálatuk, az ő buzgóságuk engem is magával ragadt. Azért hoztam ezt az igét közétek, mert átéltem. Átéltem azt, hogy mit jelent, hogy 9 fiatal, meg még egy 10, meg az egész tábor szolgál egymásnak. Átélhetem azt a mondatot, hogy most egymás iránti szolgálatból mosogattunk. Sőt, valaki azt mondta, ilyen boldogan még sosem mosogattam. Átéltem azt, hogy 9 konfirmandusból, akik tavaly bizonyságot tettek, mind a 9 ott volt, és most is bizonyságot tett. Ilyen még nem volt. Én több mint 20 éve foglalkozom fiatalokkal, ilyet én még sose láttam. Hogy mit jelentett az, amikor 2 fiatal testvérem egy este alatt egy olyan elmélkedést tartott, ami után a püspök úr is megnyalta volna mind a 10 ujját. Honnan kapták ezt a bölcsességet? Honnan van ez a buzgalmuk? Nem őket dicsérem, bár őket is persze, hanem bennük Krisztust, aki tanított adni és szolgálni egymás felé. És az volt az egész tábornak a, hadd mondjam így fiatalok nyelvén, feelingje, hogy itt egymásnak szolgálunk. És valóban az egész táborra igaz volt ez, hogy egymásnak szolgálunk. Olyan jó ebben a táborban is, de látni sok-sok gyülekezeti mozdulatban ezeket, hogy mit jelent egymás hit által felbúzni, az angyali kör. Hogy a te hited, bár picit gyenge még, de mégis megcsillan, engem erősít, akkor nekem is erősebb lesz, az én erősebb hitem által a te gyenge hited még erősebb lesz, aztán így tovább. Erre van szükségünk, hogy egymást erősítsük. Ezért kell házi biblia körbe járni, mert egyedül nem megy. Ott van 7 házi bibliakör, bibliaóra, babamamakör, ifjúsági óra, hogy ott testvéreim egymás hitáltal felbúzdunk, mert egy olyan világban élünk, ahol folyamatosan nyomás ránk, hogy ne higgyél, nincs Isten, nem érdemes hülyeség tisztán élni, nem érdemes őszintének lenni, ebbe a világba eltapossák, aki nem hazudozik, aki nem tört. Ezt halljuk sztereóba egész héten. Hogy nincs szükségünk arra, hogy mást is a fülünkre tegyünk? Ilyen fiatal szívekre alapozva, mint az enyém, csak így jelzem, biztos emlékeztek a Házi buli című filmre, ahol megy a nagy zene, látom többen mosolyognak, emlékeznek rá, és egyszer csak a lány fejére a fiú föltesz egy fejhallgatót, amin lassú zene megy, és mindenki táncol körülöttük, ő pedig lassan ott táncolnak a buli közepén. Emlékszünk erre a jelenetre talán néhányan. Na, testvéreim, ezért van szükségünk arra, hogy imádkozzunk, Bibliát olvassunk, közösségbe járjunk, mert körülöttünk megy a tánc, és kell valami a fejünkre, hogy ezt ellensőzzük, hogy meghitt pillanatokat éljünk át egymással és Istennel. A film persze nem erről szól. Testvéreim, nagyon nagy dolog, ha úgy jársz ide a gyülekezetbe és a templomba, hogy kapni akarsz. És Istennek legyen hála, ha néha kapsz is. Nagyon nagy dolog, ha a szíved elhozott ide a templomba, és azt mondod, eljövök vasárpról vasárpra, hát ha kapok valamit, hát ha segít az életembe. Ezt nagyon magasan mondom. De igazán akkor érkezel meg, amikor azt mondod magadba, én is szeretnék adni, és lesz miből, akkor érkeztél meg igazán. Eszembe jut egy új gyülekezeti, két gyülekezeti tag, akik nem olyan régen járnak közénk, és körülbelül 2 hét után kérdezték, hogy mit tehetnének ők a gyülekezetért. Előtte nem voltak itt közöttünk. Most pedig tesznek érte. 2 hét után. Még csak nem is konfirmáltak még, de majd fognak. Mit tehetünk mi? Testvéreim, az a leharcolt 40 év, vagy ha most még rosszabb leharcolt X év, ami mögöttünk van, sajnos teljesen individuálissá tett bennünket. Talán még az ott a 40 év alatt volt valami közösségi szellem. De ma mindenki csak saját magáért küszködik. Kiölték belőlünk, és ebbe élünk benne. Mi is ennek a kornak a gyermekei vagyunk. Csak mi számítunk. Az én hitem, én kapok a templomba, nekem szólt a prédikáció, nekem pucolták el a padokat, nekem csináltak mindent. Vagy eljön az az idő, amikor visszamegyünk oda, amit a falvakban még tudtak, hogy egy közösség vagyunk, ahol egymásért vagyunk. Az ifi tábor olyan volt, mint egy jó kis falu. Ott tényleg, közösségben voltunk, és egymásért szolgáltunk. Abban a reménységben vagyok, testvéreim, hogy amit kicsiben megéltünk a fiatalokkal, és sokszor megéltünk már kicsiben a gyülekezetben, talán újra és újra, még inkább és még inkább megélhetjük itt a templomban. Sokatok életében látom ezt, és áldott legyen ezért az Urunk, hogy a ti buzgóságotok nem csak egymást, hanem az odakint lévőket is megragadjon, és így terjedjen az Isten országa, és így dicsőítsék egyre többen és többen a mi Urunk Jézus Krisztust, aki hatalmasan munkálkodik bennünk. Így legyen. Amen. Most egy egymondatos imádsággal járulunk majd Isten elé, az imádságot többen már jól ismerjük. Így hangzik, aki majd akarja, mondja velem, most csak megtanítom. Tégy Uram csodát velem, bennem és általam. Ezzel az imával jöjjetek fennállva, imádkozzunk együtt. Mondjuk tehát a mi Urunknak, tégy Uram csodát velem, bennem és általam. Amen. Jöjjetek, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket szabadíts fel a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Aki a fiú, azé az élet, ahol az Úrnak lelke, ott van a szabadság. Amen.